Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, most is a ferences jelszóval, Pax et Bonum. Ezzel újra és újra azt a csodálatos békét kívánom, mely a jóból fakad, a legfőbb jóból, a Jóistenből, a Jóistentől. A Szentírás, a Zsoltárok, a proféták és az evangéliumok már jónak mondják azokat is, akik befogadják vágyó lélekkel, kérő, kolduló szívvel a jót, a Jóistent. Isten a jó teljessége. És éppen azért, mert ő a jó, ezért egyszer s mind, és ebből fakadóan ajándékozó, és maga az ajándék is adja magát, adja annak, aki kéri, hiszen csak azt tudja az ajándékot fogadni, befogadni, aki kéri. És ki is az, aki kéri? Az, aki egész lényével átéli az ő hiányát, és ezért kéri, ezért éhezi, szomjazza és koldulja. Az alázat nem is más, mint hogy testem, lelkem, minden porcikájával megélem ezt a hiányt. Nem sivár, de ellenkezőleg sóvár, élő eleven hiányérzet ez, hiánytudat ez, az egészségnek a jele, ez a szív mélyről jövő létszomj, Isten szomj. És ebből az Isten szomjból, ebből az alázatból fakad a kérő, köszönő ima. Egybe mondtam, kérő, köszönő, mert kérés és köszönet az imában, ebben az alázat sóhajban, fohászban elválaszthatatlan. Olyan gyönyörű, ahogyan Szent Pál ír erről a Filippiekhez írt levél befejezésében, a 4. fejezetben, 6. 7. vers olvasom. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé hálaadástokkal együtt, akkor Isten békéje, mely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Ennek az alázatnak van magasztos méltósága. Ismerjük Jézusnak a többször is elhangzó kijelentését, hogy aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Azt hiszi Szent Ferenc ezért a magasztos alázatért könyörög, alázatosan, a feszület előtt leborulva, könyörögjünk vele. Ó, legfölségesebb, dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, adj nekem egyenes hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, végtelen mélységű alázatot, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Az igaz ember az alázatos. Aki maga a méltóság, a teremtett hiány, ez a Istentől kapott méltóságos valóságunk, teremtett hiány, akit maga a teremtő lélek vezérel, és kiált ez a teremtő lélek, a szent lélek kiált, és a kiáltozás az imádságunk, a kérő és köszönő imádságunk. Erről a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében gyönyörűen ír Pál apostol a 8. fejezet 23. versében, hogy a lélek velünk könyörög, velünk kiáltozik, velünk jajgat. Ez a kiáltásnak, ennek a könyörgésnek ez adja a méltóság. Az evangéliumi koldus szegény, és megint a méltóságról beszélünk, a méltóságáról beszélünk, méltóságos az evangéliumi koldus szegény, mert telhetetlen, telhetetlen koldus, aki csak Istennel éri be. Szent Máté ezt így fogalmazza, hogy lélek szerinti koldus szegény. Lélek szerinti koldus szegény, ki a lélek vezérletével nem elégszik meg kevesebbel, mint magával, Istennel, mint ajándékkal. És ennek az lélek szerinti koldus szegénységnek az ajándéka a minden. A minden, vagyis a mennyek királysága. A nyolc boldogságból négy, és benne az első boldogság ott van Szent Lukács evangéliumában is, abban a bizonyos mezei beszédben, Szent Lukács 6. fejezetében. Őnála hiányzik ez a megszorítás, hogy lélek szerinti koldusszegény csak koldusszegényt mond. Hogy miért is? Azért, mert Szent Lukács úgy fogalmazza, hogy boldogok vagytok ti, koldusszegények, vagyis rámutat Jézus ott ebben a mezei beszédjében azokra, akik ott állnak közelében, és szembe vele, akik valóban szomjazzák Istent, Istennek a szavát, hiszen Jézus előtt állnak, és Jézus szavaira szomjazva, Jézus szavait koldusszegényen szomjazzák, nem kell külön kiemelnie Szent Lukácsnak. A változat a Szent Lukács evangélium boldog mondásában az is, hogy boldogok vagytok ti koldusszegények, tiétek az Isten országa. Szent Máténál mennyekországát olvastunk azért, mert ő a zsidóságból megtért keresztényekhez szól, Jézus követőkhöz szól, akik igen-igen óvatosak voltak Isten szavának az említésében. A Szent Lukács evangéliuma pedig Szent Lukács Pál apostolnak a kísérője, aki a pogányokhoz szól, ő bennük ez a szent és tiszteletre méltó aggály nincsen, ezért megnevezheti így, boldogok vagytok ti, koldusszegények, mert tiétek az Isten országa. A koldusszegénység, a koldusszegényeknek a csodálatos himnusza megtalálható a Zsoltárok könyvében. Én ennek tekintem a 34. Zsoltárt, melyben a Zsoltárban már szó van arról is, hogy az Istenre éhező, szomjazó, koldusszegény megajándékozott. Már bírja Isten ajándékát, önmagát, az Isten gazdagságát, már ízleli. Istent ízlelő gyönyörűségről is énekel ez a Zsoltár. Persze azt sem hallgatja el, hogy ugyanakkor mit veszít az, aki magát gazdagnak gondolja, gazdagnak tudja, kevésségében, önelégült gazdagságában, öntelt gazdagságában. Ezt olvassuk, gonoszsága öli meg az istentelent. Itt is az áll, amiről Jézus a Szent János evangéliumában szól, hogy Istennek semmi teendője a büntetéssel. A bűnös a bűne miatt büntetésképpen bűnhődik. Kedves testvérek, ebben a 34. Zsoltárban Isten koldus szegényeinek több neve is van. Istenhez kiáltó nyomorult, esedező, megtört szívű, töredelmes, lelkű, alázatos. Akkor most imádkozzuk el magát a csodát, csodaimát, csoda Zsoltárt, a 34. Zsoltárt. Áldom az Urat minden időben, dicsérete szüntelenül ajkamon. Az Úrban dicsekszik a lelkem. Hallják meg a szegények, és örvendezzenek. Nagynak mondjátok az Urat velem együtt, és magasztaljuk az ő nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden rettegésemből kiragadott. Akik ő rád tekintettek, ragyogtak, és arcuk meg nem szégyenül. Ez a nyomorult kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásából kiszabadította. Tábort ver az Úr angyala az istenfélők körül, és megmenti őket. Ízleljétek, és lássátok, milyen jó, milyen édes az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik, ő benne keres oltalmat. Féljétek az Urat, ti az ő szentjei, mert nincs hiányuk azoknak, akik félik őt. Oroszlánkölykök, gazdagok, szűkölködnek és éheznek, de az Urat keresőknek nem hiányzik semmi jó. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok én rám. Az Úr félelmére tanítalak titeket. Ki az az ember, aki életet kíván, napokat szeretne, hogy jót lásson, őriz nyelvedet rossztól, és ajkadat a család beszéd. Fordulj el a rossztól, és cselekedj jót. Keresd a békét, és járj a nyomában. Az Úr szeme az igazakra figyel, és az ő füle esedezésükre. Kiáltottak, és az Úr meghallotta, s minden szorongatásukból kiragadta őket. Közel az Úr a megtört szívűekhez, és a töredelmes lelkűeket megszabadítja. Sok a baja az igaznak, de az Úr mindegyikből kiragadja őt. Megőrzi minden csontját, közülük egy sem törhet össze. Gonoszság öli meg az istentelent, és az igaznak gyűlölői megbűnhődnek. Megváltja az Úr az ő szolgáinak lelkét, és nem bűnhődik senki, aki ő benne keres oltalmat. Királyi koldus szegényei maguk is királyi szegénységükből királyi megvendégelésre képesek. Istentől kapott gazdagságukat feltárják. Maga ez a feltáró jóság, ez a szívbőség, szívjó az ő igazi nagy gazdagságú. A kárpátaljai magyarokról mondják, hogy a kárpátaljai ember a nincsből vacsorát terít, és a semmiből is ad. Amikor 1989. szeptemberétől 1991. szeptemberéig Kárpátalján voltam, ezt igencsak megtapasztaltam. Óriási tanítást kaptam erről a szegénységről, amely király szegénység, királyi módon ajándékozó, asztalt terítő. Az történt ugyanis, hogy kirándultunk. Vendégek, ferences vendégek érkeztek hozzánk Kárpátaljára, és az volt a kívánságuk, hogy üljünk autóba, és nézzünk egy kicsit körül Kárpátalján. És éppen az utunk Mezőkaszony mellett vitt el. Mezőkaszony a Károlyi Lajos atyának a hazája, az otthona. Megszületett az ötlet, hogy álljunk meg, szálljunk ki, és látogassuk meg Károlyi Lajos atyát. Károlyi Lajos atya az, aki igen-igen hősiesen helytállt azokban az időkben, amikor a kárpátaljai papságnak csak nem a felét lágerekbe száműzték. Se papok helyett kellett helytálnia az otthon maradottaknak. Így történt, hogy Károlyi Lajos atya nagyon gazdag volt, mert ő rá 18 plébánia jutott. Említettem, hogy Mezőkaszonyban lakott, és az ő kedves húga gondoskodott róla. Megálltunk a plébániájánál, és fantasztikus vendéglátásban volt részünk. A húga azon nyomban hozzálátott, hogy a nagy vendéglő asztalról lerámoljon, és megterítsen, megterített. Gyönyörű, fehér, damasz abrosz, damasz szalvétákkal, én még olyan evőeszközöket, tányérokat és késvillát nem láttam, ezüst vagy, én nem is tudom, sajnos, vagy talán szerencsére nem értek hozzá, de minden csillogott, villogott, kristálypoharak az asztalon. Mi szabadkoztunk, és mondtuk, hogy nem, hát semmiképpen nem fogadhatunk el ilyen gazdag uzsonnát, és a Lajos atya mondta, hogy ó, hát semmiség, csak fogadjuk el, mert ők szívből adják, és nekik akkor esik jól, ha mi elfogadjuk az ő terített asztalukat. Jött ám az első fogás, fantasztikus, nem tudom szavakban elmondani, mert nincsenek szavaim hozzá, tálakban, és mi volt ezekben a gyönyörű tálakban, királyi tálakban, kérem szépen, zsíros kenyér hagymával, és kancsóban pedig borvíz saját kutyúból. Vendégség királyi gazdagon. Ez az a szegénység, amiről Shakespeare is ír az egyik szonettjében, azt befejezve, koldus szegény királyi gazdagon. Erről a szegénységről kaphattunk, szegénységből királyi gazdag szegénységből kaphattunk ízelítőt. De Lajos atya önmagát is, mint egy falat kenyérként, teljesen szét osztotta, ajándékba adta, semmit sem tartott vissza önmagából az utolsó kimerültségig, és még azon túl is szolgálatára volt a híveknek. A hívek az ő arcán semmit nem láthattak ebből a kimerültségből, hanem csak élvezhették az ő igen-igen figyelmes kedvességét. A kimerültség, az álmatagság sajnos az autóvezetés közben tölt rá a Lajos atyára, és ezzel különös terhet rót egyrészt az ő őrangyalára, mert bizony az öreg szamarával, a Lada szamarával többször is Lajos atya az árokba kötött ki, úgyhogy a hajaszála sem sérült. Ezekről a történetekről remélem, hogy egyszer majd történik egy gyűjtés, megjelenik, összegyűjtik Lajos atyának összegyűjtött kalandjait, Károlyi Lajos atya Lada szamara legendái címmel mondjuk. És ebben a könyvben bizonyára ott lesz majd az a Lada szamara legenda is, amelyet én Rabál Tamás beregszászi magyar görög katolikus paptól, akkor is már öreg volt, hallhattam. Görög katolikus papok legöregebbje volt Nesztora. Ennek a történetnek ezt a címet is lehet adni, és amikor már másoktól is hallottam. Elmondták ezt a történetet, akkor mindig ezzel a címmel mondták el, hogy Károlyi Lajos atya feltámadása. Az történt ugyanis, hogy a 70-es években egy téli napon Károlyi Lajos atya, aki ekkor már 70 év körül járt, és mint említettem, egy öreg Lada szamara személyi gépkocsival, bocsánat, itt be kell jelentenem a kedves Mária Rádió hallgatóin, és súlyosan tévedtem, ami a kocsi műfaját jelenti, nem értek sajnos az autókhoz, de ez most jut eszembe, hogy ez egy öreg Niva szamara kocsi lehetett. Na szóval, ez talán nem annyira lényeges, mondom, a történetet havas, csúszós időben indult el egy csap körüli szolgálati helyére. Azt nem tudni, hogy a rossz látási, vagy az útviszonyok következtében, az útviszonyok mindig rosszak voltak, de megcsúszott a kocsia, és az árokba borult. Meghatározatlan ideig ott is maradt, amikor is egy kisebb teherautó haladt el mellette, melynek két vezetője észrevette a balesetet, szenvedett az autóban eszméletlenül fekvő, magáról életjelet nem adó papot. Próbálták élezgetni, de sikertelenül, mint aki mély álomba szenderült. Ekkor úgy döntöttek, hogy beviszik a közeli csapi kórházba. Az atyát áttették a teherautóra, s a kocsiját sem hagyták a helyszínen, rendes emberek voltak, azt az egyik utas mögöttük vezette. A csapi kórházban vasárnap lévén csupán egyetlen ügyeletes orvos volt szolgálatban. Megvizsgálta a sérültet, akinél, tekintve, hogy sem pulzus nem érzett, sem más életjelet nem diagnosztizált, megállapította a halálesetet. Utasítást adott, hogy vigyék Károlyi Lajos atyát a hullaházba. Jól hallották, kedves hallgatók, a hullaházba, ahol is lefektették egy pricsre, majd az egyik ápoló rázárta az ajtót. 15-20 perc elteltével az ápoló belülről dörömbölést hallott. Nagyon megijedt, mert hogy pályafutása alatt ilyesmire még soha nem volt példa. Résre kinyitotta az ajtót, félverettegve, és megrökönyödve látta, hogy reverendában ott van a fél órával ezelőtt halottnak nyilvánított idős pap. Ő dörömbölt az ajtón. Nyissa ki gyorsan, mert nekem még misém van, követelte Károlyi Lajos atya. Az ápoló a csodálkozástól elhűlve így is tett, majd Károlyi Lajos atya se szó, se beszéd, beült a kórház előtt álló gépkocsujába, és császlócra indult az esti szentmise elvégzésére. Még nem is késett róla.
Peace.
Abban az időben ez megmosolyogtató eset volt, és mindenfelé elterjedt a hír, hogy Károlyi Lajos atya feltámadt. De ez is csak az bizonyítja, hogy milyen lelkiismeretes, szolgálatkész pap volt, akinek még meghalni sem volt ideje teljesen. Önmagát adta az, aki teljesen ajándékképp megkapta azt, aki önmagát adja, a Jóistent. A királyi gazdag szegénységről kaptam más tanítást is a kárpát-aljai szolgálatom alatt, akkor, amikor szünetképpen az elöljáróim unszolására, ne szépítsem, parancsára Bécsbe kellett utaznom egy gyógykezelésre. Nem én voltam az aggályos a betegséget illetően, hanem a kedves elöljárom Pintér Ernő atya, hogy be kell feküdnöm a bécsi Ferences nővérek kórházába kivizsgálásra. Hát kössük össze a kellemeset a hasznossal, már nem is tudom, melyik a kellemes és a hasznos, mert ugyanis arra gondoltam, ha én most megyek Bécsbe, akkor benézek vasárnap a ferencesek, a magyarok plébániájára, hogy segítséget kérjek tőlük a nagyszőlősi templom részére, ugyanis ennek a templomnak szétverték az orgonáját, és ezért gondoltam, hogy egy elektromos orgona megtenné most úgy hirtelen és ideiglenesen a szétvert orgonát, az orgonának a hiányát. Velem jött ebben a kalandban, akcióban a kárpátaljai magyarok szövetségének akkori egyik vezetője, Milován Sándor nagyszőlősi, ő, és aki arról híres, hogy egy szuper tiszta kezű politikus. És onnan ismerszik meg a szuper tiszta kezű politikus, hogy a politikusi szolgálatáért, munkájáért képviselő is volt, egy fillért sem fogadott el. A méheiből élt. De a politikusi munkájából semmit nem fogadott el, és a Milován Sándor nem csak tiszta kezű volt, hanem bátorkezű is volt, mert még igen-igen fiatalon, 17 évesen, de ekkor már az Ungvár, jól tudom, az Ungvári Egyetemnek volt a hallgatója, és 1956-ban plakátokat ragasztott ki Ungváron, melyen a lakosokat buzdította, hogy támogassák az 56-os forradalmat, az 56-os forradalmárokat. Ennek az akciójának a jutalma az volt, hogy Ungváron 4 évre bebörtönözték. Szóval ott vagyunk Bécsben, a magyarok templomában, vasárnap a Szentmisén. És a Szentmise, az én mondtam, és megkértem Milován Sándort, hogy legyen szíves, szóljon a bécsi magyarokhoz. És Milován Sándor nem azzal kezdte a beszédjét, hogy bizony nagyon nagy szükségünk lenne egy jól hangzó elektromos orgonára, hanem azt mondta, azzal kezdte, hogy hát kedves bécsi magyar testvérek, titeket én nagyon-nagyon sajnállak, mert nehéz a ti dolgotok. Nagyon nagy kísértésben élhettek, mert nekünk ott Kárpátalján, Ukrajnában, nagyszőlősen. Nagyon egyszerű a dolgunk a szent szegénységet illetően. Ugyanis a boltokban nem kapható semmi. Nem kell azon törnünk a fejünket, hogy a 10 000 féle cipőből melyiket válasszuk, a kalapból és a többi, és a többiből. Azt veszed, ami éppen van. Eszi, nem eszi, kedves vásárló, nem kap mást. Ha éppen WC-papír szül érkezett a boltba, akkor kell, nem kell, majd jó lesz az, meg biztos lesz, akinek tovább adhatod, akkor WC-papírt kellett vásárolni. Hogyha téli kabát érkezett a boltba, akkor téli kabátot kell vásárolni. Én nekem is most mennyit írunk 2025-öt, még az 1990-ben nagyszőlősi boltból kapott téli kabátom van, amely persze kiváló minőségű, hiszen Zielanov Szavieszkom Szajúze még a Szovjetunióban készült. Szóval azt mondta a kedves bécsi testvéreknek, hogy nekünk ott Kárpátalján királyi a helyzetünk, mert nem élünk abban a kísértésben, amelyben ti, hogy a gondolatotok gondolatokat, az érzésvilágokat elviszi, úgymond megrontja ez a gazdag választék, a gazdagságnak ez a hamis csábítása. A mi gazdagságunk nem a boltok választékában van, a mi gazdagságunk az szellemi és lelki eredetű. Persze ebből nem következik, hogy ennek a gazdagságnak nincs szüksége testire, nincs szükség anyagiakra. Ezért pár szóban kérte a bécsi testvéreket, hogy adják össze az orgonára való pénzösszeget. Meg is született az orgona adomány, és ebből meg tudtuk vásárolni a igen szépen hangzó orgonát. Kedves Mária Rádió hallgatók, az órára nézek, és azt hiszem, hogy még van időm arra, hogy mesét olvassak. Mégpedig egy kárpátaljai mesét, amely a szegénységről annyiban szól, hogy a ezen nemes szegénységből fakadó békességet tárja elénk ez a rövid mese. Úgy nézek, látom az órán, hogy megengedi, hogy ezt felolvassam. Krisztus egyedül vándorolt a nagy országúton, és egy ruszinnal találkozott. Te, ruszin, mondotta az úr, gyere el holnap hozzám dolgozni. Aranyat kapsz a munkádért. Ha szorgalmas leszel, megalapozod a szerencsédet. A szegény ruszin örömest fogadta az ajánlatot, mert egy garas nem sok, annyi sem volt a tarsolyában. Kora reggel légy a falu végén, ott foglak várni, tette hozzá az úr, és tovább vándorolt. Ment, rendegélt, és nem sokára egy magyarral találkozott. Köszöntek egymásnak illendően. Így szólt Krisztus. Te magyar, eljönnél-e hozzám holnap reggel dolgozni? Jól megfizetek érte. Nem bánod meg, ha korán ott leszel a falu végén. Várni foglak. A magyar örömmel ráállott, mert bizony neki sem volt pénze. Milyen munkát kapok? Kíváncsiskodott a magyar. Majd megtudod reggel, felelte az úr, és szép lassan tovább ment. Leszállt az éj. Nem jött álom a ruszin szemére. Félt, hogy elalszik, és nem ér oda elég korán. Elővette lyukas bocskorát, és foltozni kezdte. A feleségének pedig megparancsolta, hogy főzzön puliszkát, mert munkába kell mennie. Reggelig foltozgatta bocskorát. Hajnalodni kezdett, amikor elkészült vele. A magyar hazament, lefeküdt és jó ízűen aludt. Kora reggel felébredt, kiugrott ágyából, kenyeret és szalonnát dugott a tarisznyájába, azt a botjára akasztotta, botját a vállára vette, s már indult is a falu vége felé. Krisztus ott állott az útszéli keresztfa alatt. A magyar hozzáment, köszönt, és így szólt. Uram, itt vagyok. Mondd meg, hogy mi munka vár rám, és mi lesz a sorsom. Gyere velem, felelte az úr. Kézen fogta a magyart, oda vezette az alföld széléhez is, és azt mondta, ezt a vég nélküli kövér búzatermő földet neked adom. Munkáld meg jól, és bővelkedni fogsz húsban, halban és kenyérben. Nem sokára a falu végére ért a ruszin is, őt is a keresztfalat várta az úr. Köszönt a ruszin, és kérte, hogy az úr adja ki munkáját, és ossza ki szerencséjét. Elkéstél, szegény ruszin, a jó szerencsét elvitte a magyar. Mi dolog ez? Méltatlankodott a ruszin. Egész éjjel nem aludtam, csak hogy idejében itt legyek. Ügyesebb volt a magyar, mint te, megelőzött. Elvitte a kövér búzatermő földet. De itt vannak a hegyek, azokat neked adom. És elvezette a hegyek közé, ahol silány a föld, és gyenge a termés. Mikor eljött a tél, a magyar is, a ruszin is elégedetlenkedni kezdett. A magyar fázott. Nem volt fája. A ruszin éhezett. Elfogyott a kevés kenyere. Felcihelődtek, és elmentek az Úristenhez, hogy segítsen rajtuk. Az Úristen meghallgatta panaszaikat, s imígyen határozott. Egymás mellé tettelek titeket, hogy együtt éljetek, és segítsetek egymáson. Jegyezétek meg jól, és híven kövessétek parancsomat. Te magyar, kenyeret adsz a ruszinnak, hogy legyen mit ennie. Te meg, ruszin, fát adsz a magyarnak, hogy ne fázzon. van. Menjetek haza, és soha se szegjétek meg ezt a parancsomat. Kedves hallgatók, a szegénységből gazdagság tud fakadni, ha az a szegénység, az a bizonyos evangéliumi, a 8 boldogságban található az első, a boldogok, koldus szegények, a lélekben koldus szegények, övék a mennyek országa, övék az Isten országa. Ez a koldus szegénység, említettem, királyi gazdagság. Királyi gazdagság, amely önmagát adja, és amely mint egy vendéglátó a maga lényében, a maga személyiségében. Ezt tapasztaltam egy másik fantasztikus, szentéletű atyával való ismerkedésemben, megismerésemben, amikor is a királymezei Maceikó János atyát ismerhettem meg. Királymező már ott van a csodálatos Kárpátokban. A Kárpátok oldalán húzódó gyönyörűséges falu, szépséges, szép festett faházakkal. Ezek a szépségesen szép festett faházak azért olyan szépségesen szépek és gondozottak, mert hogy a sváboké volt, azoké a sváboké, akiket kiebrudaltak Kárpát aljáról, kiebrudaltak Sztálin kegyetlen, gyilkos intézkedésével, kegyetlenül és gyilkos módon zavarta el őket Kárpát aljáról, szóval királymező Maceikó János atya. Arról volt híres, hogy éjjel-nappal vendégeket fogadott. Nem is akármilyen vendégeket, távolról érkezőket. Ahogyan Kárpátalján mondták, oroszból, messzi, több ezer kilométerről érkeztek, hogy Maceikó János atyához, hogy tanácsot kérjenek tőle. Olyan volt, mint egy szerzetes, akit távolról keresnek, hogy vigasztalást kapjanak lényéből és a szavaiból. Ez történt Maceikó János atya esetében is. Nagyon-nagyon furta az oldalamat, hogy mi a titka ennek a sovány kicsiny papocskának, bocsánat, hogy így mondom, nagyon szerettem a Maceikó János atyának. Mit kérdeznek tőle, és milyen olyan tanácsokat ad, amiért 1000 kilométereket tesznek meg, az emberek napokon át utaznak. Hát, hogy mondjam, csalódtam, amikor erre a kérdésemre megkaptam az egyik választ. Mert az egyik válasz az volt, hogy igen, most is volt nálam egy asszony, aki messzi Szibériából érkezett, azzal a gonddal, bajjal, hogy ő el fog kárhozni a szomszédja miatt, mert hogy haragszik a szomszédjára, és haragjában nem egyszer meg is átkozta. És az ő haragjának a tárgya súlyos volt, az ugyanis, hogy az ő kakasa igen hangosan kukorékol, és hajnalok hajnalán fölveri az ő szomszédját, és ezért követelte a szomszéd, hogy tüntesse el ezt a kakast, aki nem hagyja őt hajnalok hajnalában aludni. Olyan az a kakas, mint az evangéliumban, amely megszólalt Péternek, amikor háromszor is megtagadta az Úr Jézust. Ő persze nem volt hajlandó elnyiszálni az ő kis kakasának a torkát, ezt megtette a szomszédja. És innentől kezdve örök harag, háborúság, bosszúság, bosszúállás és átok. Mit tegyek? Mert tudom, hogy aki nem áldást mond, hanem átkot, az bizony az átkozottak sorsára fog jutni. És én nem akarok elkárhozni, én üdvözülni szeretném. János atya, mondja meg, hogy mit tegyem. És mi volt a jó tanács? Az, hogy magának teljesen igaza van. Maga üdvözülni akar. Nehogy már egy kakasó múljon az üdvössége, gondolja ezt meg szívecském. Jaj, köszönöm János atya ezt a jó tanácsot, és ezzel a jó tanáccsal ment el a Maceikó János atyától. Na, amit én viszont megtanultam ebből, az az, hogy nem János atyának a szavai a csodálatosak, hanem az, ahogy mondja, és ő maga a csoda, és ezért a csodáért, az ő szíves, szeretetteljes, jóistennel gazdag személyisége volt az, ami embereket vonzott 1000 kilométerekből is. Számomra ez nagyon nagy tanulság. Remélem a Mária Rádió kedves hallgatóinak is, akiktől most halva a csengőt elbúcsúzok. Dicsértessék a jó Jézus Krisztus!
Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották.